Kine találkozott volna olyannal, valami nagyon durva elfalazással például, ha már ugye napirajz van, mert Tibor névnap van, Isten éltesse a Tiborokat, és hát ilyenkor ilyen nagyon kesztyűs kézzel, meg ilyen óvatosan bánunk a kontárokkal is, mert hogy mi van, ha megsértődik, és még nagyobb bajt csinál, mi van, ha nem jön vissza, és félbehagyja a munkát, stb. Stb. Úgyhogy az ember csendben, békésen, vagy zokog a mellékhelyiségbe, vagy eszi a kefét nyugodtan, még a mester az elfalazást kimagyarázza. Nekem is volt egy ilyenem, beáztunk, és kihívtam a mestert, és mondtam, hogy most csinálták meg a födémet, mondja már el, hogy hogy lehet, hogy beázunk. Állt a szoba közepén, és csak annyit mondott, ezt én sem értem. Ettől nem nyugodtam meg. Na, szóval mindenkinek van egy sztoria az építőiparról, de mit lehet csinálni? Úgyhogy ennek nézzünk utána. És meglepő módon egy közjegyzővel, ő Tóth Ádám, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnöke, és hát közjegyző. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánunk!
Tóth Ádámnak van egy durva elfalazásos története?
Olyan volt, hogy amikor építkeztem, akkor vissza kellett bontani egy elválasztó falat, mert mondták, hogy jó, ez így, de nem volt függőleges.
Igen.
Úgy, saját műszaki ellenőröm is volt.
Lám, ugye mindenkinek van egy ilyen története, de nagyon kiszolgáltatottnak tűnik egy ilyen helyzetben az ember. Elmondtam azt is, hogy szerintem miért. Lehet ezzel valamit csinálni a kontármunkásokkal? Mert hát nem tudom, én nem értek a falazáshoz mondjuk, és akkor milyen jogon kritizálom azt, aki meg elvileg ért hozzá?
Igazából, hogyha az ember saját maga építkezik, már úgy értem, hogy ő a megbízó, és egy családi házat épított, talán jobb az ellenőrzési lehetősége, de amikor egy társasházi lakást veszünk, és ugye ott szerződést kötünk, ütemezetten fizetjük az építkezés költségét, ott kéztermékként adják át nekünk az ingatlant, és egy csomó mindent nem látunk. Ezek csak később fognak kiderülni. Számtalanszor találkoztam már olyannal, hogy tartógerendában repedés jelent meg a beköltözés után 3-4 hónappal, mert nem bírta a terhelést, és ilyen esetben tud segíteni a közjegyző. Már legalábbis abban, hogy hogyan tudjuk a kárigényünket érvényesíteni.
Ez hogyan lehet? Nem tudom. Tehát, hogy elvileg egy ilyen ingatlan adásvételi szerződésben, hogyha én így beköltözök, akkor bele lehet csempészni egy klauzulát, hogy de a rejtett hibák, akkor ki az, aki aláírja eladói oldalról? Hiszen lehet, hogy ő se tud ezekről a hibákról.
Hogy a rejtett hibákért pont úgy, mint amikor egy televíziót veszünk, vagy egy mobiltelefont, tehát itt is vannak úgynevezett köznyelven garancia követelmények, tehát van szavatosság ezekért az ingatlanokért, és ez ugyan a kicserélés egy kicsit nehéz ebben az esetben, de mondjuk az értékcsökkenés az mindenképpen megfizethető, és a kijavítás, amennyiben lehetséges, az szintén elvárható. Nekem van néhány számom, mert tavaly évvégén közzétették, hogy milyen építőipari károk voltak átlagosan. Nem fog megnyugtatni minket ez a szám. Ez ugyan egy csökkent összeg, 15 ezer forinttal átlagosan, de átlagosan országosan 738 ezer forint az építőipari munkák átlagos kára. Ez úgy oszlik meg, hogy mondjuk az Észak-Alföldön Szabolcs, Békés, Szolnok megyében 470 ezer forint, de Pest megyében ez 1.121 ezer, tehát ez majdnem a háromszorosa a kelet-magyarországi átlagnak. Nyilván több az építkezés is, nyilván magasabbak az árak is, de sajnos ez azt jelenti, hogy nagyon sok esetben fordul elő olyan hiba, ahol szelel az ablak, ahol vagy éppen a túlzott zárás miatt elkezd penészedni a lakás. Ennél sokkal komolyabb és nehezebben elhárítható, hogyha valami olyan építésügyi hiba derül ki, amit csak visszabontással Tehát nagy kosszal, nagy rendetlenséggel lehet a friss költözés után helyreállítani. Aha.
Mindenféle kárigényre lehet valamiféle előzetes védekezéssel felkészülni, mert sok minden lehet. Tehát mond egy árat, aztán a drága mester úr, aztán kiderül, hogy hatszorosába kerül menet közben. Vagy mond egy határidőt, hogy ez egy hónap múlva kész, aztán három hónap múlva sincs kész. Szóval ezer és egy ága boga van egy ilyen építkezésnek, amiből kárunk származ.
Tehát amit itt most mondtunk, ez egyik sem, amire jó ez az eljárás. Aha. Tehát alapvetően az első, hogy mond egy árat, aztán hatszorosa lesz, hát itt az ember legfeljebb el tud állni, és egy másik mester tud hívni, aki tisztességesen megmondja, hogy mibe kerül. Itt nagyon nehéz védekezni. Abban az esetben, hogyha nem csinálja meg határidőre, ott kiköthetünk késedelmi kötbért a szerződésben. Ez azt jelenti, hogy nem mi fizetünk, hanem ő fizet nekünk, egészen pontosan a munkadíjából levonjuk azt az összeget, ahány nappal késedelembe esik. Uh-huh. Amire a mi általunk, tehát a közjegyzők által szolgáltatott eljárás jó, az alapvetően a később előforduló hibák.
Aha.
Itt ezért úgy is hívják ezt az eljárást, hogy bizonyítás, méghozzá előzetes bizonyítás. A célja az, hogy ne kelljen megvárnunk azt, hogy egy perben kijöjjön egy szakértő, és megnézze, hogy mondjuk rossz a vízvezeték összeillesztése, és már három hónapja csöpög a spájzban a plafon, és nem tudjuk használni azt a helyiséget, hanem el lehessen hárítani, de előtte egy szakértő segítségével fel tudjuk venni azt a helyzetet, amikor minket kár ért, és ez alapján tudjuk az igényeinket érvényesíteni. Ahogy mondtam, ez a mestergerendás példa, ez a valóságban, tehát ez a gyakorlatomban született, frissen épült társasház, beköltöztek, boldogok voltak, belakták, kezdték belakni a lakást, és egy 6 hónap múlva észrevették azt, hogy a mennyezeti tartó gerendán egy keresztbeni repedés jelent meg. Ez egyértelműen egy olyan anyaghiba, amit az építő tovább tud hárítani a gyártóra, de semmiképpen nem a lakás vevőjének kell szemben állnia a gyártóval, hanem itt az építővel szemben kell fellépni, de ezt bizonyítani kellett, hogy ez valóban egy hiba, és nem csak mondjuk a festék repett meg. És ilyen esetben közjegyzőhöz jöttek, a közjegyző megkereste a megfelelő szakértőt, és az igazságügyi szakértő a szakvéleményében kimutatta, hogy igen, ez egy hibás gerenda, és ennek itt ilyen-olyan-amolyan elhárítási lehetőségek vannak, ez most nem is érdekes. Ami a jó ebben az eljárásban, hogy amikor van egy ilyen szakértői vélemény a kezünkben, egészen más hangnemben tárgyalnak velünk, mint amikor oda megyünk elkeseredetten, és segítséget várunk, mert pontosan tudja, hogy ennek a szakértői véleménynek a birtokában, ha ne adj Isten, nem tudunk megegyezni, és perre kerülne sor, akkor nekünk már van egy bizonyítékunk vele szemben.
Uh-huh. A közjegyző azonban nem mesterember, és nem ért mindenhez ráadásul. Ilyenkor lehet-e mondjuk igazságügyi, vagy van-e értelme igazságügyi szakértőt kívni, mert az meg nem olcsó mulatság azért?
Ez így van, hát attól függ, hogy mekkora a kárunk. Tehát nyilván, hogyha én veszek egy szett kétás elemet, és akkor abból a fele nem jó, mert már lemerült az üzletben, vagy úgy kapta meg az üzlet is, akkor nem fogok szakértőt kirendeltetni, mert legyintek egyet, és azt mondom, hogy elkárolom, nem érdekes az egész. De amikor milliókba kerül, tehát az életem munkája van benne, több 10 milliós hitel van az ingatlanon, és úgy terveztem, hogy a következő évtizedeimet itt fogom eltölteni, akkor nyilvánvaló, hogy az a szakértői 150-200 ezer forint, attól függ, milyen munkáról van szó, az eltörpül ahhoz képest, mint amekkora kár potenciálisan ér engem, hogyha nem lépek fel vele szemben.
Igazságügyi szakértőt közjegyzővel párosítva érdemes kihívni, vagy én Szabó Istvánként kihívhatom magánszemélyként is ezt az igazságügyi szakértőt? Melyiknek van több értelme?
Hát nyilván a közjegyzővel. Tehát ugye azt kell tudni, hogyha én igazságügyi szakértőt hívok ki magánszemélyként, akkor ez egy magánszakértő lesz. Tehát ott az általa szolgáltatott bizonyítéknak a bizonyító ereje egy perben egészen másként fogják figyelembe venni, mint bizonyítékot figyelembe veszik, de nem szakértői bizonyítékként. Ennek az eljárásnak pont az a célja, hogy per nélkül a bizonyítás már megtörténhessen, hiszen ahogy mondtam az első példában, hogyha ne adj Isten egy vízvezeték kezd el csöpögni fölöttünk, azt nagyon gyorsan meg akarjuk javítatni, kiszárítani helységet és újra használatba venni, de valahogy mégiscsak a felmerült költséget rá akarom hárítani arra, aki ezt építette, és akinek a csőillesztés közben bejött egy szerelmes mobil hívás, aminek következtében rosszul szigetelt. És úgy gondolom, hogy ezért a felelősséget, a felmerült pluszköltségeket neki kell vállalni.
A következő polémiára is felhívnánk a figyelmet, és ezt én is tapasztaltam, hallgatók is többen írják, hogy azért a kivitelezők félnek ezektől a dolgoktól, ezért nagyon-nagyon kevesen hajlandóak szerződni. Ilyenkor mit csináljak? Hiszen ha nincs szerződés, még nehezebb, és hiába hurcolom oda a közjegyzőt, meg az igazságügyi szakértőt, nincs szerződés. Azt mondhatja, hogy én magát nem is ismerem, sose jártam a maga házánál.
Hát ezért nagyon lényeges az, hogy legyen egy papír alapú számvitel.
De nem írják alá.
Tehát ezt... az áfát is tartalmaz. Aha. Nem kell szerződés.
Ja, értem.
Nem kell feltét. Attól függ, hogy miről van szó, hogyha odajön valaki, és mondjuk megjavítja a gázvezetéket, a vízcsapot, a villanyt kiavítja, a végén ne zsebbe adjuk a pénzt, hanem ragaszkodjunk ahhoz, hogy számlát, nyugtát, valamit adjon, amin szerepel az ő neve. Mert ez bizonyítja azt, hogy ott járt nálunk, és ugye feltételezzük azt, hogy nem ajándékozási szándékkal adtuk a pénzt, hiszen nem is ismertük korábban. Ezért neki kell majd bizonyítani azt, hogy neki véletlenül fizettek, és ő véletlenül állított ki egy számlát, ami hát mondjuk úgy, hogy lehetett.
Életszerűtlennek tűnik, igen, ezt szokták mondani. Még egy hallgatói kérdés, és ez is talán fontos lehet. Van ilyen, hogy területileg illetékes közjegyző, vagy ez egy szabad piac, és a nekünk szimpatikusabbat választjuk ki, amikor ilyen ügyünk van?
Van olyan eljárás, ahol van, és van, ahol nincs. Ebben van. Tehát az úgynevezett előzetes bizonyításnál vagy a kérelmező lakóhelye, vagy pedig annak a vagyontárgynak a feltalálási helye, mondjuk, hogyha valaki Budaörsön lakik, de az 5. kerületben van az ingatlan, ahol a probléma felmerült, akkor ő fordulhat a budaörsi közjegyzőhöz is, de fordulhat bármelyik budapesti közjegyzőhöz is, ahhoz, hogy az eljárásban eljárjon.
Jó, hát mindent értünk, hogy ez mennyire működik ezzel kapcsolatban. Azért vannak kérdéseim, és nem a közjegyző oldalról, hanem hogy mennyire hajlandó együttműködni egy kivitelezői csapat egy ilyen előzetes dolog során, de ez meg már nem a közjegyzők dolga, hanem ez már az övé.
Az, hogy abban neki már nem kell együttműködni. Ott van egy eredmény, amit ő ott hagyott, valamilyen módon hozzá tudom kötni az ő munkájához azt az eredményt, ami ott maradt, és ettől kezdve a szakértőnek az a dolga, hogy azt állapítsa meg, hogy az a teljesítés, amit ott hagytak, az hibás. És mi csak az eredményt prezentáljuk, majd a szakértői véleményt fogjuk prezentálni nekik, és nekik csak reagálniuk kell, de hogyha nem reagálnak, annál rosszabb.
Igen. Hát jönnek a horror történetek, hogy Csokos építkezésnél fogta magát, kilépett a szerződésből a kivitelező, fogta magát, kifizette a kötbért, eladta más valakinek ezt az egészet, és akkor utána már meg is úszta ezt. Szóval ezer ága boga van ennek az egésznek, ember legyen a talpán, aki ebben ki tudja védeni a kontároknak a munkáját, de adtunk egy lehetséges menekülési utat.
Jó tipp volt, igen, köszönjük.
Köszönjük szépen.
Köszönöm a lehetőséget.
Minden jót, viszont hallásra. Tóth Ádám közjegyzővel beszélgettünk, a Magyarországos Közjegyzői Kamara elnökével, hogyan biztosíthatjuk magunkat a kontár kivitelezők csapásai ellen.